Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a reneszánsz építészeket és a 17-18. Század hadmérnökeit nagyon foglalkoztatta az ideális város ötlete, és úgy hadászati, mint biztonsági szempontból az ókori fejlett városok mintájára szervezni kezdték a lakások és ezek ellátásának kialakítását. Ekkor épülnek a városok központjában a templomok közeli tereire a díszkutak, vagyis a pestis járványok emlékoszlopai. Témánk az ideális város és erőd. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat, és köszönöm a meghívást.
Keresztes úr, szokásunk szerint ma is tartsuk meg az emlékeztetőt, melyben a kiegészítésekkel foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk lényegét.
Legutóbbi alkalommal a 18. századi határvidékről beszéltünk, és ez azért volt nagyon fontos, mert ez a határvidék ugye a Duna vonalán kezdett kialakulni az osztrák és a török birodalom balkáni találkozásánál, és ezek a területek többször gazdát cseréltek, hol az osztrák, hol pedig a török hadak voltak itt a urak, és az itteni erődök szerepe pontosan ezért nagyon megnőtt, hol egyik fél, hol a másik fél foglalta el ezeket, és próbálták őket megtartani. Beszéltünk egy nagyon fontos határvidéki erődről, ez például az Ádá-Kálé szigetén alakították ki, és ez az első ilyen osztrák kezdeményezés volt, amit megépítettek itt, és az építési munkálatok azokat már 1689-ben veteráni tábornok ösztönzésére indították el, lévén, hogy a sziget a Duna belterületén van, és a közvetlen határ vonalán fekszik. Ezeket az elkezdett munkálatokat még 1691 egyig folytatták, aztán itt leálltak az építkezésekkel, majd 1717-18-ban újra kezdték ezeket, és Savoyai Jenő herceg tábornok kérte fel Claudius Merci grófot, aki a munkálatokat vezette. A várnak kellett alkalmazkodni a terephez, tehát a szigetnek a formájához, és egy egyszerű téglalap alakú, négy hegyes szögű sarok vástyával kiegészített erődítményt építettek. A falakat téglából és falagot terméskőből emelték. 1738-ban egy három hónapos ostrom után az osztrákok kénytelenek voltak feladni a várat, így tehát a törökök elfoglalták a szigetet, és miután a hatalmukba került ez az erődítmény, még ők is erősítették, és megtolták két bástyával, tehát látható, hogy ők is milyen fontosságot, jelentőséget biztosítottak ennek az építménynek. Ez az építmény nem maradt fent, ugyanis amikor a vaskapui vízerő mert építették, akkor ezt a szigetet elöntötte a víz, de lévén, hogy ez egy fontos építmény volt, műemlékként kezelték, és ezért a Simjáni szigetre újraépítették a várat, tehát látható és látogatható. A 18. század közepéig még építettek bástyákat a Dévai vár mellé, ugyancsak az osztrákok kezdeményezésére, aztán a Vöröstoronyi szorosnál, és ezeknek az építkezéseknek például Déván Steinwehr tábornok volt a kezdeményezője, 1713 és 1720 körül között építkeztek. Ezekben az igazításokban és tervekben, ezeknek a városoknak a megerősítésében olasz építészek működtek közre. Giovanni Morando Visconti volt, aki 1699-ben Szeben megerősítésére dolgozott ki egy nagy tervet, nagyszabású tervet, de ebben a tervben új bástyák építkezése is szerepelt, viszont ezeket akkor nem valósították meg. A 18. század második felében ezek a megépült erődítések nagy területeket foglaltak el, és ezeknek a hosszúsága általában 1200 méter körül volt, a szélessége pedig 900 méter, tehát nagy területeket foglaltak magukban. Ezeket általában terméskőből és téglából építették, és ezen kívül pedig nagy földmunkákat végeztek, hogy a tüzérségi támadás esetén ezek a falak tudjanak ellenállni. Ezeknek az építkezéseknek a lényege az volt, hogy a bástyás rendszereket tudják kialakítani, a bástyás rendszereknek pedig a lényege az volt, hogy az új olasz bástyákat alkalmazták már ebben a periódusban, tehát a támadó ellenség ellen ezeket a kurtinákat, a védőfalakat tudták pásztázni ezekből a kazamatákban kialakított füles bástyákból. Arad váráról, Arad a Maros bal partján található, ennek egy ilyen szűk kanyarulatában, és ez a város oklevelekben 1132-ben megjelent, és Castro Orodiensis néven szerepelt, várispánság alakult ki, 1216-ban említik először Orod városát, 1388-ban, mint mezőváros szerepel, majd 1392-ben már Forum Orodiense néven említették. A város a török időkben pusztulásnak indult, többször támadták, és ennek következtében az Orod városa el is pusztult, és a lakosság az egy más területre telepedett át, a mai Arad területére. Egy 1452-ben kelt oklevél már említi Aradot és a templomát, tehát elég hamar helyreállt a város. De viszont 1514-es Dózsa felkelésben a lázadók elfoglalták, 1551-ben viszont a törökök is romboltak, a régi Arad várát teljesen elpusztították, és az új város a Maros partján 1552 és 1554 között épülni kezdett újra, egy palánkvárat alakítottak ki, és 1595-ben már Bátori Zsigmond erdélyi felejtelemnek a tulajdonában volt, majd 1598-ban az üresen hagyott várat a törökök újra elfoglalták, és aztán Bethlen Gábor idejében megint az erdélyi fejedelemség tulajdonában volt, de viszont újra a törökök közelléte miatt állandóan hol ide, hol oda megszállások történtek. 1600-as években újra a törökök kezén volt. 1688-ban került vissza a császári birtokba, és Karafa tábornok foglalta el, és 1699 után, mint a marosi határőrvidéknek egy vára szerepelt. Rögtön elindultak a erősítések, Arad várába a szerb katonaságot helyeztek el, és kurucok is próbálták 1707-ben ostromolni, de nem tudták bevenni. 1726-ban Rajnald modenai herceg kapta meg, tőle elvették a várat, Madi Károly császár új várat akart itt építeni, de ennek az új várnak az építkezése csak Mária Terézia idejében indult el. 1763-tól 1783-ig, tehát 20 éven keresztül építették a várat. Várépítészet a bástyás rendszereknek a kialakításával alakult ki, és ez már a 17. században kidolgozták ezeket a bástyás rendszereknek a megépítését, és az aradi várnak is a formája és az építkezése tulajdonképpen Ferdinánd Filip Hars mérnök vezérkari tábornoknak a rendszere szerint épült meg, és felépítettek egy kazamatás rendszert. A vár egy szabályos hadszög alaprajzú, oldalai befele törnek ennek a hadszögnek, és egy-egy oldalának a hossza az 530 méter, ennek megfelelően a várnak a területe is egy hatalmas, majdnem 7 hektáros területet foglal el. A várfalaknak a magassága az változó. A védőműveknek a sarkait magasabbra emelték, és itt helyezték el azokat a lövegeket, amelyek a falaknak a védelmére szolgáltak. Ezeket a falszakaszokat külső és belső árkok határolták. Ezekben a kazamatákban rengeteg üteget lehetett elhelyezni. A kazamatákban 6 kazamata rendszer volt kiépítve, itt mindenikben 600 katonát, tehát 3600 katonát lehetett elhelyezni ebben a várban. Úgy volt kialakítva a várfalak, mint mondtam, hogy ezek a kurtinákat tudták védeni. Kialakítottak ilyen külső védműveket, egy ilyen sáncrendszert alakítottak ki. Ebben az időben nagyon fontos volt ez a sáncrendszer, amit az erődítések körül kialakítottak. A katonaság rengeteg földmunkát végzett azért, hogy ezek a sáncok, amit meg a vársik, amit megemeltek, az tulajdonképpen eltakarta a várfalakat, így az ágyúlövések szemben fédve voltak ezek a falak. Arad esetében összefüggő védelmi vonalakat alakítottak ki, kialakították ezt a vársáncot, meg a vársikot. Ez úgy volt kialakítva, hogy ide lövegeket tudtak elhelyezni, és ugyanakkor fedett utak voltak, ahol az itt elhelyezett katonaság távol tudta tartani a támadókat a falaktól. Ezek a vársikon kialakultott védművek rendszert alakítottak ki, és ez arra volt szolgáltatva, és azt azért építették meg őket, hogy hát az itt elhelyezett katonaság ellentámadásokat tudjon végrehajtani. Ugyanakkor ezek a fedett utak, az is volt a szerepe, hogy a külső területeken harcoló csapatok azok gyorsan vissza tudjanak vonulni a belső erődrendszerekbe. Arad esetében a vársik, amit kialakítottak, a Maros három oldalról vette körül ezt az erődvonalat, tehát itt ezen a részen könnyebb volt védekezni, míg a negyedik oldalon az a vársik, amit kialakítottak, az körülbelül egy olyan 500 lépésnyi volt, tehát a védőrendszer ezen az oldalon volt a legfejlettebb, ahol támadni lehetett az erődöt. Különböző várvédő lövegeket helyeztek el, 12-18 meg 24 fontos vaságyuk voltak, ezekkel különböző távolságokra lehetett lőni, tehát volt, ami 2000-2400 méter távolságra lőtt, aztán voltak ezek a mozsarak, amelyekkel bombákat vetettek, és ezek már közepes lőtávolságú fegyverek voltak, a tarackok, ahol már körülbelül 1000 lépésnyi távolságra lehetett lövegeket kilőni. Harctábornoknak a számításai szerint Arad várában körülbelül 296 löveget lehetett felállítani, tehát látható, hogy a támadókkal szemben hatalmas tűzerővel rendelkezett ez az erődítmény. Ennek az erődnek a megépítés egy hadmérnöki mestermunka volt. 1849-ben nagyon fontos szerepet játszott, amikor a magyar honvédsereg 6 hónapi körülzárással ostromolta, de lényegében nem tudták volna bevenni, de mivel a készletek azok teljesen kimerültek, ezért az osztrákok feladták a várat és kivonultak innen. A szabadságharc leverése után 1849. júniusában vették át az osztrákok megint a várat, és lényegében a szabadságharc elbukása után itt végezték ki a magyar honvéd hadseregnek a 13 tábornokát, 4 tábornokat golyó általi halálra ítélték, míg a másik 9 tábornokot akasztásra ítélték. Ennek a szomorú eseménynek az emlékért emlékművet is állítottak, és az emlékművet 1890-ben készült el. Zala Györgynek az alkotásáról van szó. Ezt a szobrot 1890. október 6-án avatták fel, 1925. júliusában a szobrot lebontották, és 1999-ig a várnak a kazamatáiban meg itt-ott hevertek ezek a szobrok, majd végül is 2004. április 25-én újra felállították Aradon ezt a szoborcsoportot, és tűzoltó téren került ez felállításra. Látható a kezében egy tölgy és babérkoszorú tartó nőalak, ami Hungáriát ábrázolja, és a szobornak a lábai alatt az ébredő szabadságot, a harckészséget, az áldozatkészséget és a haldokló harcost lehet látni, és a szobornak a talapzatán körben a 13 aradi vértonok bronzba öntött arcképpel látható. Tehát elmeséltük azokat a szomorú eseményeket is, amik Arad várával kapcsolatosan ebben az időben megtörténtek.
Keresztes úr, most a kiegészítés után, amelyet külön köszönünk önnek, jó lenne, ha arról beszélnénk, hogy hol és milyen formában alakult az ideális város története. Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Ebben a periódusban, időszakban, tehát a 16-17. Században Európa szerte rengeteg háború és rengeteg hadjárat folyt. Itt vallásháborúkról is beszélhetünk, meg a török háborúkról, meg aztán a francia részről is történtek 14. Lajos uralkodás alatt támadások Európa szerte. Háborús hangulat volt ebben a két században, aztán volt egy másik terület is, tehát Közép-Európa és a Balkánon is volt a Habsburgok és a törökök között egy ilyen állandó háborús helyzet. Ennek következtében az építészek és a hadmérnökök, akikről már szó volt, Archiról meg Speckléről, próbáltak kialakítani olyan rendszereket és olyan városokat, amelyek amellett, hogy védekezés hadászati szempontból nagyon fontosak voltak, és a katonaságnak helyet biztosítottak, de ezekben a városokban próbálták megoldani azt a dolgot is, hogy itt élni is lehessen, tehát ne csak katonai funkciója legyen egy-egy ilyen városnak. Ezekre az építkezésekre, az erődök építésére szükség volt, mert például 1534-ben a törökök támadást indítottak Olaszország ellen, és Barbarossa Hayreddin pasa vezetésével többször is partra szálltak Itáliában, és hogyha nagyon erőlködtek volna, talán még Rómát is el tudták volna foglalni, és ennek következtében aztán Róma falait is kezdték építeni, és Tince pápának az indítványozásra hatalmas erődeket építettek, és Róma falait akkor építették ki, még Michelangelo is részt vett ezeknek a falaknak a megtervezésében. Városállamok egymás ellen is állandóan harcoltak, területeket próbáltak egymástól elvenni, meg annak függvényében, hogy mikor ki, melyik francia, vagy király, vagy pedig osztrák hercegnek az oldalán áll, tehát ennek következtében ugye kialakultak ezek az egymás elleni, a városállamok egymás elleni támadásai, és így aztán ők is próbáltak ilyen erődépítészeti építményeket létrehozni, és mint láttuk és meséltem, tehát Róma esetében is a törökök ellen kezdtek falakat emelni, és ez a tulajdonképpen egymás elleni harc az hozta létre például Palma Nova megépítését is, tehát ez a városról lenne most szó. Tehát hogy is alakult ki ez a város és ennek a megerősítése, hogy jött létre? Kialakítottak egy fejedelmi várost, és pedig arról van szó, hogy Szabio Netta szabályszerű hadszögű arab rajzú terekszögű utcarendszert alakítottak ki, és a tereknek az elhelyezése a hadászati szempontoknak megfelelően akarták kialakítani, és ezek a hadászati rendszerek, ezek tulajdonképpen modernizálni akarták az eddigi városokat is. Ez a Szabio Netta az nem igazán erődvárosnak épült, sokkal inkább egy udvari reprezentáció és a kultúra megépítése volt a lényeg, tehát fejedelmi városnak épült, de ez a város nem sokáig bírta ezeket a támadásokat, és a fellegvárat hamar megsemmisítették, és ehhez viszonyítva nagyon rövid életű volt. Újabb városokat próbáltak kiépíteni a gazdag családok Olaszországba, például a Gonzaga família is volt, és ők katonai feladatokat szántak ezeknek az új városoknak, és lényegében elmondható az, hogy megépítettek itt egy várost ők is, tehát a Casale Monferrato Citadellát építették meg, és ez egy központi, sugaras elrendezésű erődítmény lett. Ennek az ideális városnak, tehát a Palma Nova közvetlen előzménye volt. Legelőször is az volt a helyzet, hogy először próbálták érvényesíteni a katonai szempontokat, szabályos alaprajzot próbáltak kialakítani, hogy közvetlen összeköttetés lehessen biztosítani a központ és a bástyák között, valamint belső közlekedés az is nagyon könnyen megoldható legyen. Tehát ez a Casale Monferrato még nem volt egy autonóm erődváros, hanem egy inkább fellegvár volt, citadella, ahogy nevezték ebben az időben, ma is ismerjük ezt a kifejezést, úgy szerepelt, mint Velencei Köztársaság ilyen erődvárosa. Tulajdonképpen ezt az erődvárost fejlesztették tovább. Tervek készültek a törökök és az osztrákok ellen, tehát ugye Velence ezen a határvonalon fekszik, a törökök tengerről tudták Velencét támadni, míg az osztrákok szárazföldön északról. Tehát ezért készültek ezek a megerősítések, és próbálták, hogy egy olyan védőrendszert alakítsanak ki, hogy mindenhol ellen tudjanak állni a támadásoknak. Na most ezeket a terveket lényegében már 1540-es években az elképzeléseket elkezdték minél jobban fejleszteni, és így a keleti határ megerősítésének az ügyét Giulio Savornyán képviselte, aki részt vett a velencei erődítési építésekben, és a velencei tanácsban is szerepelt. Palma Nova létrehozásának az eldöntése egész folyamat eredménye lett, ugyanis a külső fenyegetés Savornyán sürgette, hogy építkezzenek veszélyek ellen, és így kialakult egy szenátori bizottság Velence részéről, akik ezeket az építkezéseket és főleg az anyagi javaknak a előteremtését az építkezésekhez szorgalmazták. Hát itt lehet beszélni Mercantonio Barbaroról és Leonardo Donato képviselőkről, akik a Savornyán mellett ők is szorgalmazták, hogy megépüljenek ezek a falak. Tehát a politikusok és a gazdag kereskedők is ezek mellé a stratégiai igények mellé álltak, és végül is szorgalmazták ezeknek a katonai építkezéseknek a megvalósítását, de ugyanakkor arra is hangsúlyt helyeztek, hogy ez a város, amit majd meg fognak építeni, ez a lakosságnak is biztonságot nyújtson. A környező hatalmak, mint például az osztrákok, vagy a spanyol diplomácia is, az tiltakozott Velencének a megerősítési tervei ellen, és amikor a munkálatok elkezdődtek már az 1600-as évek körül, akkor a török porta is rögtön tiltakozott, hol a török szövetséget kötött Velencével, hol meg ellene volt, annak függvényében, hogy érdekei, hogy diktálták. Persze a Palma Nova építésének története több fázisban valósult meg, és lényegében az a Velencei Köztársaság fennállásáig, vagyis a Napóleon 18. század végéig, a napóleoni háborúkig itt tulajdonképpen fejlesztések folytak, és építkeztek. A folyamat elindítója politikusok voltak, és támogatták a tervet, azért, hogy megvalósítható lehessen ez a folyamat. Ezek az építkezések el is indulnak, amikor a politikus réteg ugye szövetséget köt, és a nemesi származású városi vezetőséggel felkérik a hadmérnök csoportot, hogy kiépítsék ezt a védővonalat. Savornyán meg Bonaiuto Lorini voltak azok, akik szakemberként mondjuk így a szenátus részéről felügyelték ezeknek a munkálatoknak az elindítását, és az erődítés megtervezésében tulajdonképpen Vincenzo Scamozzi jelentette az építkezéseknek az elindítását és az építkezések során állandó változtatásokat, állandó újabb és újabb megoldásokat javasolt, mert a szenátus állandóan szakvéleményt kért más hadmérnököktől is, és ezeknek a hadmérnököknek, akik máshol is építkeztek, és mondjuk más stílusban, mint ahogy elkezdődtek az építkezések, akkor állandóan javaslatokkal jöttek, és ennek következtében változtatások is történtek az építkezések során. Mint szakvéleményt a helyszínen az erődvárosnak a formájáról és a megépítéséről többször egyeztettek, végül is az szerepelt, hogy egy ilyen 9 bástyás erődöt kéne kialakítani, azért, hogy felügyelet alatt legyenek ezek az építkezések, meg a pénznek az elköltése, így a velencei szenátus kinek kinevezett egy 5 tagú küldöttséget, és végül is ők jelölték ki a várnak az erődítésnek a helyét, és a munkálatok beindítását is ők felügyelték. Az 5 szenátor irányította a munkálatokat, és kijelölték azt a pontos helyet, ahova megépült a város. Az alapítási dátum október 7-ére tehető, tehát itt egy pontos leírás volt, a jelentésekben szerepel. Tehát itt az építészet történet elmondják azt, hogy Vincenzo Scamozzi az erődváros tervezője, őt tartják a tervezőnek, de több építész is közreműködött ennek az ellenőrző bizottságnak a tevékenysége folytán. Előkészítették a terepet, és tulajdonképpeni alkotónak azért tartják Scamozzit, mert ő egy leírásban közli azt, hogy miután a felszínen előkészítették a helyet, hát azelőtt megjelentek, és megnézték, hogy a pálma erődítését, hogy hova fogják elhelyezni, és a tábornok uraknak a vezetésével és támogatásával kijelölték, mondja Scamozzi, saját kezűleg jelöltük ki annak az erődítménynek a közepét, és meghúzottuk az első bástyák vonalait is, valamint sok egyéb dolgot is véghez vittünk, amelyek elmesélésére most nincs idő, írta ő, megjelölvén az erődítmény közepét, amely a 8. bástyára akart készülni. Tehát írja, hogy nézhetett ki a tervek folyamán ez a város, nem csak Scamozzi volt az, aki létrehozta ezt a várost, mert állandóan újabb és újabb közreműködők jelentek meg. Pálma Nova építésének idején Scamozzi volt a legnevesebb építész Velencében, és így kézenfekvő volt, hogy a megbízatást hadmérnökre bízzák, és így megint megjelenik Giulio Savornán, aki a tervek előkészítését a szorgalmazta, és végül is ugye ezt a 9 bástyás sémát fogadták el, ami egy ilyen sugaras rendszerrel rendelkezik, és ez a sugaras rendszer azt jelenti, hogy kialakították, mint ahogy ott leírta az előzőekben a szerző, hogy megjelölték az erődítmény közepét, itt az erődítmény közepén megépítettek egy hatalmas bástyát, és lényegében ez volt az a kiinduló pont, ahonnan többi erődítést is megépítették. Ez a leközölt iratokban és ebben az időben kialakított szakmérnöki munkákban, amit ezek az olasz hadmérnökök készítettek, ezek például az egyik ilyen munkában, amelyiknek az a címe, hogy Della Fortificazioni, mutatták be Pálma Novának az idealizált tervrajzát, és ezt próbáltak kialakítani sémát, aminek alapján aztán majd ezeket az erődvárosokat építsék meg. Legelőbb is katonai elveket alkalmaztak, és ezeknek a katonai elveknek az alkalmazását próbálták megvalósítani. A külső védvonalakat, azokat bástyákkal próbálták, tehát azzal a bástyás rendszerrel, amiről eddig beszéltünk, az új olasz bástyás rendszerrel, kazamatás rendszerekkel megvalósítani, megépíteni, és olyan sémákat próbáltak kialakítani, hogy ezekről a külső bástyákról minél könnyebben lehessen eljutni ebbe a központi erődbe, amit, mint mondtam, ahogy az alkotó mondta, hogy legelőször kijelölték a központját, hát a központ volt ugye a kiinduló pont, irányítottak mindent, és feltételezhető az, hogy a munkák megkezdésekor is már elkészült és kész volt ez a tervrajz, viszont ennek a kialakításánál először elfogadtak egy egységes tervet, ami a munkának a szorgalmazását és a munkának a megvalósítását jelentette volna, de állandóan történtek ezek a felülvizsgálások, és akkor a katonai felülvizsgálások következtében változtatásokat végeztek. Az épülő erődváros neve az legelőször Pálma lett, majd utalás volt, ugye ez a pálma az a győzelem jelképére, a pálma ágra, és végül is így alakult ki a Pálma Nova név, és ez kicsit később jelent meg, majd a napoleoni időktől vált általánossá. Pálmában az első megépített épület az a kis erőd volt, amit a központban ugye kijelöltek, a főtérnek a kellős közepén, és azzal a toronnyal ábrázolták a legelső leírásokban is Pálma Nova városát. Ez látható is egy képen a rajz szerint oda van írva felőle, hogy Nove Palme Civitas, és ez a rajz az 1600-as években terjedt Európában. Miért terjedt? Hát azért, mert ennek az ideális városnak nem csak Itáliában, hanem Európa szerte kezdtek hívei lenni, és a munkálatok megindulásakor már egységes tervrajzot próbáltak kialakítani más városoknál is, és ezért volt az, hogy akkor mindegy hivatkoztak erre a hadmérnökök által és a katonai parancsnokok által is elfogadott sugaras rendszerre. A katonai elveket vették alapul azért, hogy a védekezést minél jobban meg tudják szervezni. Az építkezések azok a szenátushoz küldött levelekből láthatóak, és elolvasható az, hogy új modellt készítettek az erőt felügyelőségével, és bekérték egy más építésznek is villákiárának a modelljét is. Később kiderült, hogy ez lényegesen eltért azoktól a tervektől, amit a szenátus előzőleg elfogadott, de hát az a helyzet, hogy az erődvárás kivitelezésében ugyanazt a sorrendet és mentalitást próbálták véghez vinni, amit a teoretikusok korábban már kialakítottak, tehát elsődleges szempont az erőd és a védműveknek a megépítése volt, és a város belsejével legfeljebb csak szükségből foglalkoztak. Kezdetben kialakították a földmunkákat, a legnagyobb feladat fokozatosan megindult az építkezés, és egy teljes falgyűrűnek a kiépítése volt. Ezt Niccolò Sagredo ideje alatt 1600 és 1602 között építették. A város belsejében kezdtek lakónegyedeket, ahogy akkor is nevezték, kártiereket kialakítani. Előbb a katonáknak alakítottak ki kettőt, majd palotákat is kezdtek építeni a kincstárnok meg a kormányzó részére. A városba kezdett bevonulni a város vezetősége is, és ezzel a vezetőséggel együtt a lakosoknak is próbáltak kialakítani negyedeket. Ezekbe a negyedekbe faépítményeket hoztak létre, viszont próbálták kedvezményekkel ide csábítani az embereket, de hát a kedvezményezettek azok inkább a szegény emberek voltak, és ezeknek a lakónegyedeknek a kialakítása eléggé nehézkes volt, mert ezekre már a szenátus nem nagyon adott pénzt, tehát lényegében kialakítottak egy fából építhető házaknak a rendszerét, ahova a polgári lakosságot akarták beépíteni, és kialakítottak egy egységes háztípust, minél olcsóbb akarták megoldani a lakosságnak a telepítését, míg a katonaság építkezéseit, tehát a bástyákat, a kortinákat és a kapukat mindig ügyeltek, hogy nagyon erősre építsék meg. Egy adott pillanatban támadások következtében, már nem éppen Pálmánováról van szó, csak általában a háború következtében a katonaság soraiban sok a sebesült is, és például egy kórháznak a megépítéséről is szó volt, tehát Pálmánóva az eredetileg egy erődnek készült, és majd itt látható, hogy katonai hadmérnöki elveket vették a legfontosabbnak, kialakították a kapukat, a kapubejáratokat, aztán ezeket viszont a kortinák közepére helyezték el, úgyhogy védhetők legyenek, és ugyancsak új olasz bástyás rendszert használták, és kialakították ezeket a kazamatákat, ahonnan a kapukat, a kialakított erőd falait lehetett védni. A város belsejében próbálták kialakítani a katonai szemlélet mellett ezeket a városépítői törekvéseket is, hogy ugye maradjon meg sugaras építkezéssel próbálkoztak, és a bázsos belső elosztását Lorini ismert rajzai érzékeltetik, próbálták a legelső elképzeléseket, tehát a Savornyán elképzeléseit megvalósítani. Arról volt szó, hogy mind a 9 bástyából közvetlen út vezessen erre a főtérre, ezt egy úthálózat szolgálta ki. A jelentésekben például leírják, hogy ami már most a belső lakásokra vonatkozó kényelem megvalósítását illető, az illető utcát kell beosztani, először a katonáikat kell kiképezni, aztán a középpont körüli részeket, a főteret, aztán a főtemplomot, és a 9 főutcát, amely kapcsolatot teremt ezekre a bástyákra, és ahol létesíteni kell majd az oszlopcsarnokot, tehát a logiát, itt ez a központi részről van szó, és így itt lesznek majd a parancsnok urak, akik a mondott bástyáknak az ellátását és a katonai védelmét fogják vezetni. Tehát gyakorlatilag itt egy leírás is történt, hogy ezt a várost hogy kell védeni, és hogy lehet funkcionálisan megoldani. Éppen az alapvető kérdésekben változtatták meg ezt a belső rendszert. Először három kapuról beszéltek, hogy ezekről vezettek az utak arra a főtérre, amiről beszéltünk, és végül is az történt, hogy nem mind a 9 bástyáról lehetett megközelíteni a főteret, mert közben úgy alakult az utcahálózat, hogy ezeket a közvetlen utakat elterelték. Az is megtörtént, hogy a tér, amit középen kialakítottak, nem szolgálta a városnak a vezetését, csak katonai szempontból, tehát bizonyos elveket sikerült megvalósítani, ami már a Vincenzo Scamozzinak a terveibe benne volt, de mivel ezek az állandó változtatások megtörténtek, ezért az általános főelveknek csak egy részét sikerült megvalósítani. Pálmánova egy társaságnak a közelműködésével alakult ki, tehát itt nagyon fontos volt ennek a szenátusi társaságnak a közelműködése, akik felügyelték és akik szorgalmazták a városnak az erődítmény építését, és lényegében megépítették ezt az erődítményt. Más építészek is törekedtek erődvárosoknak a kialakítására, tehát az ideális városnak a terve megvalósításán dolgoztak például Palladio is, mint építész, és törekedtek arra, hogy ezek a létesítendő erődvárosok kövessék a Pálmánovának a rendszerét, tehát ne csak katonailag feleljenek meg az elvárásoknak, hanem ki kellett volna alakítani a városnak a funkcióit, az utcahálózatnak a megépítését, tereknek a létrehozását, és ezen belül pedig a lakosságnak az elhelyezését, tehát ne csak katonai célokat szolgáljon ez az erődváros, hanem mondjuk a háborús időkön kívül legyen ezekben az erődvárosokban is élet, tehát legyen lakosság, és ide akkor próbálták, mint mondtam, betelepíteni a lakosokat, kereskedőket, üzleteket, és azon kívül pedig funkcionális dolgokat is, mint például amilyen volt a kórház is, amivel lényegében ebben az időszakban próbálták a pestis járványokat is féken tartani.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, keresztes úr, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Beszéltünk itáliai helyzetekről, és tulajdonképpen arról volt szó, hogy az Európa 16-17. Századi állapota, 18. századi harcászati, meg háborús helyzetek hozták létre azt a körülményt, hogy hát ki kellett alakítani egy olyan várost, amely, vagy olyan erődöket kellett kialakítani, amelyek ellen tudtak állni a veszélyeknek. Beszéltem arról, hogy legelső olyan nagy veszély volt a török hadjárat 1534-ben, amikor török hajóhad jelent meg az itáliai falaknál és városok körül, és majdnem Rómát is elfoglalták, tehát a lényeg az, hogy annak következtében, hogy az állandó háborús helyzetek voltak, 14. Lajos és a határvonalak, Velence és az itáliai kisvárosok, városállamok között is állandó harci állapotok voltak, ennek következtében alakult ki ez a követelmény, hogy létre kell hozni olyan erőd városokat, amelyek ezeknek a támadásoknak ellen tudnak állni, mert mint régebbi beszámolókban is elmondtam, a hadászat és a haditechnika az egyre fejlettebb volt, az ostromtechnika az erős ágyukkal volt ellátva, és ennek következtében kellett a védekezést úgy megoldani, hogy ezek a falak és a védőrendszer az ellen tudjon állni a támadásoknak. Hát akkor erre felalakultak ki ezek a bástyás rendszerek, és a bástyás rendszerek, az új olasz bástyás rendszer volt a legfejlettebb, ez ilyen kazamata rendszerre rendelkezett, ahonnan a lövegekkel a kurtinákat, a védett falakat lehetett pásztázni. Vársíkokat alakítottak ki, amivel hatalmas földmunkákkal vérték az erőd falait, amit általában kőből, téglából építettek meg, és ezek az építkezések végül is oda vezettek, hogy a hadmérnökök, építészek eljutottak egy olyan megoldáshoz, hogy meg kell építeni egy olyan erődvárost, amelyik nem csak a katonaságot szolgálja ki, hanem a lakossággal is el van látva, és a lakosság élhető körülmények között legyen letelepítve. Egy ideális várostervet próbáltak összehozni, és ezt a Velencei Köztársaság indította el Pálmanova városa szempontjából. A város egy védőbástyája lett volna Velencének, és kialakítottak egy szenátori bizottságot, amelyik bizottság aztán felügyelte ennek az építkezéseknek és a város kialakításának a folyamatát. Az építés történetben ez tulajdonképpen a város kialakítása az egészen a napóleoni időkig folyamatban volt, és arról is szó volt, hogy Vincenzo Scamozzi volt az, aki az erődváros terveit nagyjából elkészítette, és amit ő saját kezűleg leírja, és ezért tartják őt a város tervezőjének, hogy leírja, hogy jelölték ki a bástyás rendszernek a megalakítását és az erődnek a központját, ahonnan a sugaras utak indultak el a 9 bástyához, ami Pálmanova erődvárosát jelentette. És ezek a falak végül is többi erődvárosoknak a kiépítéséhez is ideális formát szolgáltattak, és ennek következtében alakultak ki ezek a sugaras elrendezésű bástyás városok, amik jobb erődítést tudtak és ellenállást tudtak biztosítani a támadó ellenséggel szemben.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és szeretném elmondani azt, hogy a következőkben majd szó lesz a híres hadépítészről, Sébastien Le Perez de Vauban-ról, aki tulajdonképpen volt a megalapítója az erődépítészetnek és a támadó hadjáratoknak, mert hát az élet útja úgy kívánta meg, hogy előbb, mint támadó, majd később, mint az erődművek megépítő mérnöke lett, és ő volt az a hadmérnök, aki olyan hadiállapotokat alakított ki Franciaország határain, amit egész a stratégiai szempontjából a Maginot vonalnak a kiépítéséig fennállt.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.